Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, Dániel prófétának egy apokaliptikus jelenéséből egy részletet, a 7. fejezet 9. és 10. versei közül, mely így szól. Azután ezt láttam. Trónokat állítottak föl, és helyet foglalt egy öreg korú. Ruhája fehér volt, mint a hó. Fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, s annak kerekei, mint az égő tűz. Tűzfolyam fakadt és áradt ki belőle. Egyszerre ezren szolgáltak neki. Tízezerszer tízezren álltak előtte. Összeült a törvényszék, és könyveket nyitottak fel. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Dániel próféta látomása alapján, jelenése alapján azt kell mondanunk, hogy e világ fejedelmei, de valójában mi magunk is megítéltettünk. Mert hogy a végső ítélet akkordjait kezdi el pengetni Dániel ebben a látomásban, és akkor jogosan merül fel bennünk a kérdés, hogy reménység vasárnapján mi mégis mit kell, hogy kezdjünk az Isten ítéletével. Ahhoz, hogy ezt egy picit össze tudjuk kötni, meg tudjuk érteni, hadd fogjam perbe, kedves testvérek, saját magunkat. És érezzük egy kicsit a bőrünkön azt, hogy mit jelent, hogy perbe vagyunk mi fogva az Isten színe előtt. Nagy vonalakban hogyan működik egy bírósági eljárás, vagy egy tárgyalás. Nyilván jogrendek, meg történelmi korszakok között vannak különbségek, de úgy nagy vonalakban hogyan működik. Van valaki, akik képviselik a vádat, és ők igyekeznek ezt a vádat igazolni, bebizonyítani, szemtanúkkal, dokumentumokkal igazolni azt, hogy bizony a vádlott az bűnös. Van a vádlott, aki meg pont az ellenkezőjét igyekszik elérni, szemtanúkkal, dokumentumokkal igyekszik igazolni a saját ártatlanságát. És van egy bíró, vagy egy bírói testület, egy esküdtszék, nekinek pedig az a feladata, hogy a felek bizonyítékait és bemutatott dokumentumait és szemtanúit meghallgatván, áttolvasván, végigtanulványozván a végén eldöntsék, hogy akkor bűnös vagy ártatlan. És kedves testvérek, van az Istennek egy pere ellenünk. Egy pere ellenünk, amiben valójában vádol bennünket minden egyes bűn, amit elkövettünk. Tettel, szóval, mulasztással, gondolattal. Van az Istennek egy pere ellenünk, amiben bennünket vádolnak a saját bűneink. Amikben elbuktunk. Miben buktunk el? Perben vagyunk fogva, és nyilván senki nem szeret perbe fogva lenni, és a szőnyeg szélén állni, ezért általában a vádlott mindent megtesz azért, hogy igaznak és ártatlannak lehessen őt tekinteni. Dániel próféta látomásában az Isten, mint bíró, egy tekintélyes öreg úrként jelenik meg, aki a koroknál, az emberi koroknál is öregebb, tehát bölcsebb, és minden hatalomnál hatalmasabb. Ez gyönyörűen fejezi ki még azt, hogy még a trón széke is lángol, és hogy ezrek és tízezrek állnak előtte. És van egy nagyon izgalmas mondata ennek a látomásnak. Összeült a törvényszék, és könyveket nyitottak fel. Kezdődik a vádak ismertetése. Vádol bennünket az Isten hithagyással. Vádol bennünket az Isten hitszegéssel. Vádol bennünket az Isten a teremtés megtörésével. Vádol a bizalom megsértésével. Vádol paráznasággal, hazugsággal, tiszteletlenséggel. Vádol bálványimádással és önimádással. Vádol káromkodással, lustasággal és trehánysággal. Vádol kényelemből elkövetett tétlenséggel és tehetetlenségnek hazudott tenni nem akarással. Vádol az embertárs elidegenítésével és a világ elembertelenítésével. Vádol háborúkkal és pofonokkal, amiket nem biztos, hogy ököllel adtunk, hanem cserébe szavakkal, tettekkel, amik nem arcon vagy a testen hasítottak sebeket, hanem a lelkekben hagyták ott a tüskéket. Vádol az Isten valójában bennünket, az életünk minden olyan súlyával, amit szeretnénk reflexből szőnyeg alá seperni, amiről szeretném megmagyarázni, hogy nem is úgy volt. Amiről szeretném elmondani, hogy hát igen, de hogyha a másikat is megnézzük mellette, akkor az mennyivel. És az Isten előtt ezek a kifogások nem működnek. És bizony vannak ezekre a vádakra tanúk és igazolások. Magukra maradt és széttépett családok, mély szegénységbe taszított éhezők, lelki mély szegénységbe taszított éhezők, akiket nem kormányok és vagyonos emberek hagytak cserben, hanem én, amikor nem hallgattam meg őket, amikor nem biztattam őket, amikor megcsaltam a bizalmukat. Vannak lelki romok bennem, körülöttem, amik igazolják azt, hogy a vádak igazak. Hiába akar ártatlan lenni a bűnös. A bűnei nyernek igazolást. Összeült a törvényszék, és könyveket nyitottak fel. Ennek a tárgyalásnak, kedves testvérek, emberi keretek között a vége az ítélet kihirdetése és az elítélés lenne. Mert nincs olyan bírósági testület, olyan törvényi jogi testület, aki igazoltan bűnös embereket felmentene a vádak alól. Ilyen nem volt, nem is lesz. Csak hogy azokban a könyvekben, amiket Dániel próféta látomátásában felnyitnak, a bizonyítékok között lapul még egy mindent eldöntő dokumentum. Egy dokumentum, ami dacára minden bűnünknek, annak minden igazolásának, pontosan az ártatlanság helyreállításáért szól fel. Egy felmentő dokumentum, ami nem más, mint az Isten döntése, hogy az ember minden igazolt istentelensége, gonoszsága és tette ellenére emberré lesz, közénk jön és tanít. Hogy szeretettel fordul ahhoz, aki hátat fordított neki. Hogy szeretettel fordul ahhoz, aki elutasítólag válaszolt az ő hívására, aki kirekesztéssel próbálta ezt megbélyegezni. Szeretettel fordul ahhoz, aki nem érdemli meg ezt a szeretetet. Van egy dokumentum, ami arról szól, hogy áldozatot hoz azért, aki nem érdemli meg az áldozatot. Van egy dokumentum, aminek a sorait a Golgotai kereszten folyt krisztusi vérrel pecsételték meg. És az Isten ítélő széke előtt ennek a dokumentumnak, ami lényegesen vékonyabb, mint a mi bűneink lajstroma, sokkal nagyobb súlya van, mert ez a Krisztus megváltása. És itt jutunk el, kedves testvérek, a reménységhez, az ítélettel kapcsolatban. Itt jutunk el a reménységhez, hogy igen, vannak vádak, amik bennünket érnek, de van nekünk reménységünk a Krisztusban. És azt gondolom, hogy az Isten ítéletét picit talán tévesen és félreértettem. Nagyon sokan éljük meg a kereszténységen belül is egy nagyon nyomasztó üzenetként. És azt gondolom, hogy ennek valahol az oka egyébként a középkori egyházban keresendő, aminek a hatását a mai napig nem vetkőztük le. Hiába üvöltjük szeretettel a reformáció óta a Krisztus központú gondolkodást, az a helyzet, hogy nem mondhatjuk ki azt, hogy minden hiba, ami 1517-ig a kereszténységben elkövetésre került, és amivel egyébként sok esetben embereket nyomorított meg az egyház, az mind a római katolikusok hibája. És azért nem mondhatjuk ki, kedves testvérek, mert egészen addig, amíg mi szét nem szakadunk, emberi bűnök miatt, zárója bejegyzem meg, addig valójában az ő történelmünk a mi történelmünk is. Az ő egyházuk, egészen addig, amíg el nem szakadunk egymástól, a mi egyházunk is. És azok a félreértések, amik megülték Luther Márton korát, azok megülik a mikorunkat is. Van az emberek fejébe sok esetben az Istenről egy bírói kép, aki elénk jön, és minden számon fog rajtunk kérni, és el fog bennünket ítélni. És van ennek igazolása a Bibliában. Hát itt olvastam fel Dániel próféta látomását. Itt van, le van írva. De hát, ha csak ezt ragadom ki, és nem rakom mellé a keresztet, akkor miért vagyok én keresztény? Akkor miről szól a mi kereszténységünk? A Biblia alapján nagyon sok mindent lehet igazolni, ha kiragadunk belőle mondatokat, és félremagyarázunk belőle mondatokat. De ha egyben nézzük az egészet, akkor példának okáért ezt a dánieli apokaliptikus látomást, ami az Isten ítéletéről szól, nem nézheti a keresztény ember a Krisztus áldozata nélkül. És az ítéletet nem kell tőlünk eltolni, az ítéletet azt gondolom, hogy nem kell valami gyermekded mesévé lebutítani, és azt gondolom, hogy az ítéletet nagyon, de nagyon komolyan kell venni. De a Krisztust is végtelenül komolyan kell venni. És az, hogy az Isten bennünket meg fog ítélni, az tény. De azt is meg fogja nézni, hogy a Krisztus ott van-e a szívünkben. És így jutunk el a reménységhez. Van egy olyan világ, kedves testvérek, amiben nem igazán szeretjük a felelősséget felvállalni. Én nagyon rossz kamasz gyerek voltam, és egy kamasz gyerek az alapvetően mindent meg tud magyarázni. És volt egy kocka székely osztályfőnököm. Rengetegszer nem írtunk házi feladatot. Nagyon sokszor a hét kezdő A7-et alatt másoltam az osztálytársamról a házi feladatot. Főleg, ha nem értettem, hogy miről volt szó az előző órán, akkor végképp. És évekig nem értettük egyébként, hogy miért nem fogad el ez a tanár semmilyen kifogást arra, hogyha nincsen házi. És nem lehetett neki megmagyarázni, és bárhogy próbáltunk a partvonalról valahogy valamilyen érvel becsúszni, nem. És nagy nehezen aztán rájöttünk, hogy azért, mert lehet terelni sok mindent a világban. Lehet ilyen-olyan filtereket rárakni a képre, hogy ne a valóságot mutassák. Lehet kikozmetikázni tényeket, meg narratívával ellátni eseményeket, hogy azok jobban nézzenek ki. De mindezek alatt a tények makacs dolgok. Egy hibásan megírt házi feladatot ki lehet javítani. Egy nem megírt házi feladatot nem lehet ellenőrizni. Ez ennyire egyszerű. És valahogy így vagyunk az Isten ítélete előtt is, kedves testvérek. Nem az számít, hogy mi hogyan tudjuk megmagyarázni a bizonyítványt. Az számít, hogy ott vannak tények a háttérben. És a tények, bármennyire is próbáljuk őket szépíteni, ferdíteni, saját valóságként tálalni, azok nagyon makacs dolgok. És bennünket az Isten bizony megítél. Hogyan tudunk ehhez az ítélethez akkor kanyarodni? Én azt gondolom, hogy két dolgot kell, nagyon egymásból fakadó két dolgot kell nagyon rögzíteni magának a keresztény embernek, saját magában. Az egyik az őszintesség. Nem az a kérdés, hogy én mit találok ki arra, hogy miért nincs házi feladat. Fogadjam el, hogy nem csináltam meg. És az, hogy magyarázatként mit tudok felrántani magamnak, senkit nem érdekel, engem se érdekeljen. Mert az a lényeg, hogy nincs meg. És ezt az őszintességet felvállalni, kedves testvérek, egy olyan világban, ami sok esetben tényleg a narratívákról szól, nagyon nehéz. Árral szemben úszunk. Egy olyan árral, ami próbálna bennünket is rábírni arra, hogy ezt az őszintességet hagyjuk. De nem hagyhatjuk. És hogyha ezt az őszinteséget megértjük, ami egyébként elsősorban a jó Isten felé bevallott őszinteség, és saját magam felé bevallott őszinteség, akkor hirtelen rájövünk, hogy ebben mekkora felszabadító erő van. Mert egészen addig, amíg a narratíváim között vagyok, addig mindig van bennem valami megfelelni vágyás. Valami megfelelési kényszer. Hát olyat kell hazudni, amit legalább én elhiszek, hogyha más nem. Olyat kell füllenteni a viselt dolgaimmal kapcsolatban, meg úgy kell azokat kiszínezni, hogy az, hát az úgy elfogadható legyen mások számára is. Indokolható legyen a viselkedésem. Mintha 1000 millió érzelem és gondolat cikázása közepette minden viselkedésünk olyan rettenetesen indokolható lenne. Sokszor nem tudom, hogy miért úgy viselkedek, ahogy viselkedek. Miért arra gondolok, amire gondolok. És amikor az ember az őszinteséget választja, saját maga meg a Jóisten irányából, akkor egyszer csak felszabadul ezen nyomások és kényszerek alól. És akkor ott hirtelen értelmet nyer az a bibliai igevers, hogy a füstölgő mécses nem oltja ki az Úristen. Hogy a megrepett nátszálat nem töri össze. De kedves testvérek, mindenkit, aki nyakasan megy ellene, aki megmerevíti saját magát, ilyen-olyan füllentésekkel, terelésekkel, a felelősséghárításokkal, az gerincbe fogja törni. Az Isten igazsága. De ha én vagyok a megrepett nátszál, ha én vagyok a füstölgő mécses, akkor ott van a Krisztus keresztje, és itt jön a másik, a reménység, ami az igazán fontos dolog és lényeg. Az ítéletnél azt gondolom, ami félreértés ne essék, nem majd lesz, az van, állandó jelleggel. Az ítéletnél az Isten leginkább arra kíváncsi, hogy elfogadtuk-e az ő kegyelmét. Hogy elfogadtuk-e azt a tényt, hogy bűnös emberként a saját bűneimen változtatni nem tudok. Azt eltörölni nem tudom, azt megváltoztatni nem tudom, meg nem történté tenni nem tudom. Elfogadom-e azt a kegyelmet, amit ennek ellenére felkínál? És hogyha az őszintességből fakadólag az ember belátja, hogy nincs más reménység, akkor egyszer csak ráébred arra, hogy ez mekkora reménység. Hogy az életet formál. Ez egy új életet alapoz meg. Ez kirángat minden olyan a szűrő mögül, amivel lényegteleníteni tudtam addig a fontos dolgokat és a tényeket. És vet egy teljesen új alapot. Kedves testvérek, ez reménység vasárnapjának az igazi üzenete. Hogy az ítélet az lesz, az van, az folyik, de van Krisztus. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, kötözd a mi szívünkbe a keresztet, hogy ne akarjunk az igazsága nélkül élni. És taníts bennünket annak a szépségére, hogy ezzel a kereszttel bizony vizsgálhatjuk magunkat, az életünket, a környezetünket. Hogy az ítéleted, az rémisszen meg bennünket annyira, hogy a keresztet beszeressünk kapaszkodni. És aztán megértsük azt, hogy valójában a te irgalmadban, szeretetedben micsoda felszabadító erő lakik, ami nem szeret bennünket a bűneinkben, de nem hagy bennünket a bűneinkben. Amen.